Nagyon sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, testvérnőket. Külön szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, akik úgy döntöttek, hogy ezt a mai szombatot itt töltik velünk Balatonfüreden. Isten tegye áldotta ezt a mai napot mindannyiunk számára, hogy értékes pillanatot töltessünk Isten lábainál. Elnézést kérek a gyülekezettől, a héten volt egy kis megfázásom, és még a hangomon nagyon lehet hallani, hogy nem jött helyre a hangom úgy, ahogy lennie kellene. Nagyapám odakint Erdélyben mindig azt szoktam mondani, hogy sokat javultál, de még nem vagy százas. Most elnézést kérek, hogy még a hangom nem százas, igyekszem azért az üzenetet átadni, úgyhogy mindenki számára érthető és hallható legyen. Valamikor szeptemberben hívott föl Kalocsai Tamás, hogy nagyon kérnek a balatonfüredi testvérek, hogy vállaljak egy szolgálatot itt Balatonfüreden, legalább egyetlen negyed évbe, és ott munka közben írta, nem tudtam, hogy melyik időpont, három időpontot ajánlott. Egy hét múlva persze az nagyon rövid volt, nem tudtam fölkészülni egy hét alatt, illetve az október 29-ei nap, akkor még nem tudtam, hogy az éjsnapokkal egyben esik ez a mai nap, vagy a december 24-e az az időpont megjön nekünk, hogy így maradt az október 29-e, örülök, hogy az Úr segített, hogy el tudtam jönni, és hogy itt együtt lehetünk, és együtt olvashatjuk Istennek igéjét. Egyik testvérünk a szombatiskola végén azt mondta nekem, hogy de jó, hogy itt vagy, mert legalább vannak itt fiatalok is. Hát így körbenézek a gyülekezetben, elég sok fiatalat látok, és megnyugtatok mindenkit, hogy mindenki Isten gyermeke, és mindenki fiatal. Azt tanultuk a szombatiskolában itt az évekről, hogy 800-900 évet éltek abban az időben az emberek, emelje föl a kezét az, aki több mint 800 éves. Úgyhogy simán belefér mindenki, hogyha azok az emberek 800 évesen Isten gyermekei voltak, akkor 70-80 évesen is mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Úgyhogy örülök, hogy egy fiatal gyülekezettel együtt olvashatjuk együtt ma Isten igéjét. Kedves gyülekezet, Isten igét a Lukács evangélium a 10. fejezetéből olvassuk együtt, onnan a 25. verstől egészen a 37. versig olvassuk Isten igéjét. Lukács evangélium a 10. fejezet 25. versétől egészen a 27. versig olvasom Isten igéjét. Ez a nagyon ismert történet, figyelemmel hallgassuk meg. És íme egy törvénytudó felkele kísértvén őt, és mondván: Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? Ő pedig mondta annak: a törvényben mi van megírva? Mint olvasod? Azt pedig felelvén mondta: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, és minden erődből és teljes elmédből, és a te felaborátodat, mint magadat. Mondta pedig annak, jó felelél, ezt cseleked és élsz. Azt pedig igazolni akarván magát mondta Jézusnak: de ki az én fele barátom? Jézus pedig felelvén mondta: egy ember megy vala alá Jeruzsálemből Jerikóban, és rablók kezébe esik, akik azt kifosztván és megsebesítvén elmennének és ott hagyják féltholtan. Történet szerint pedig megy vala alá azon az úton egy pap, aki azt látván elkerülé. Hasonlóképpen egy lévita is, mikor arra a helyre ment, és azt látva elkerülé. Egy samaritánus pedig az úton menvén odaért, ahol az vala, és mikor azt látta, könyörületességre indula, és hozzájárulván bekötözi annak sebeit, olajat és bort öntvén azokban, és azt felejezi az ő tulajdonbarmára, vívve a vendégfogadóházához, és gondját viseli néki. Másnap pedig elmenőben két pénzt vivén adá a gazdának, és mondanéki: viselj gondot rá, és valamit ezen felül ráköltesz, én mikor visszatérek, megadom néked. E három közül azért kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esik? Azt pedig mondta: az, aki könyörült rajta. Mondta azért néki Jézus: eredj el, és te is aképpen cselekedjél. Kedves gyülekezet, amikor a Bibliából egy nagyon ismert történettel készülök, illetve arról szeretnék beszélni, prédikálni, elmélkedni, mindig fölteszem a kérdést az elején, hogy mond-e egyáltalán valami újat ez az ige. Mindannyian ismerjük, Nemes Ámoson szoktunk minden évben gyerektábort rendezni, és ott a pici gyerekek is ismerik már ezt a történetet, az igalmas samaritánus történetét. Mond-e egyáltalán valami újat ez a történet? Ezt a történetet ma egy picit egy másik dimenzióból szeretném megközelíteni, megvilágítani. Hadd mondjam, hogy amikor ezt a történetet olvasom, mindig az 1. János 6. verse jut eszembe, hadd idézem ezt az igeverset, ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot cselekesszük. Egyetlen mondatban 4 bűn. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, azt mondja Isten Izrael népének, hogy ez a nép a szájával áld, a szájával énekel, szájával imádkozik, de mi a probléma a szívével? Mi a probléma a szívével? Hogy a szíve távol van tőlem. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, ismeritek azt az éneket, hogy mi mondjuk, hogy tiéd vagy. Ó, Jézus árvacsán, nagyon szép ének. Te vagy az, akinek az ajtón kívül várni kell, így fejeződik be ez az ének. És olyan szomorú, hogy tudjuk, mondjuk, de valahogy valamit nem jól csinálunk. A felolvasott ige szakaszban láthatjuk, hogy milyen következményei vannak a Jézus nélküli életnek. Egy ember majd vala alá Jeruzsálemből Jerikóban. Az igében azt olvassuk, hogy ez az ember lefelé ment. Jeruzsálemből, Jerusaláim. Tudja valaki, mit ez a szó Jeruzsálem? Jeruzsálem. A békes, nagyon jó, köszönöm szépen. A békesség házából méne alá Jerikóban. Jeruzsálemből, arról a helyről, ahol Isten népének lennie kellene. 2014-ben megadatott, balura vált egyik nagy örömöm, elmehettem Jeruzsálemben, illetve Izraelben, 3 napot töltöttünk Jeruzsálemben, este láthattam fénybe borulni a Sion egyét, olyan csodálatos volt ott lenni, és olyan hamar eltelt ez a 6 nap. Berke Caranka is velünk volt innen a gyülekezetből. Gyönyörű volt látni az Olajfák hegyét, a Koponyák hegyét, több helyen voltunk, Tóth Szilárd testvérünk vezetett minket ezen az úton. 3 napot töltöttünk Jeruzsálemben, és amikor Jeruzsálemet elhagytuk 3 nap múlva, és mentünk lefelé a Holt-tenger irányában, Jeruzsálem 1200 méterrel magasabban fekszik, mint Jerikó. Van ott egy elválasztó a tenger szintén, ott meg lehet állni, szépen fényképezkedni. Van ott egy arab atyafi, aki ott áll egy tevével, akár az azt is ki lehet próbálni. Olyan érdekes az, amikor az ember ugye a tenger szint alá süllyed. És hogy mentünk lefele, Jeruzsálem után 3 kilométerre minden megváltozott. Volt még 2 hölgy velünk innen Balatonfüredről, és az egyik hölgy, aki mellettem ült, azt mondta, hogy fényképezzél le mindent, telefon volt nálam, telefonon, amennyire tudtam, fényképeztem, és azt mondta, hogy fényképezd a szegénységet itt, a milyen szegény emberek vannak, a birkákat, a juhokat, amik ott vannak röttünk, a kecskegidákat, mindent, hogy legyen meg ez, majd Facebookon küldjem át neki. Megkért, hogy fényképezzem, és hogy ott fényképeztem, és láttam ezt a szegénységet. Ilyen félelmetes beduin sátrak, kiégett sziklák, félelmetes emberek, itt-ott legelészett egy-egy kecske a hegyen, és azon gondolkoztam, hogy mit tehet ez a kecske itt ezen a helyen, mikor csak szikla és kő van. Hogyan tud megélni, és eszembe jutott, hogy ezen a földön csak hit által lehet élni. Ábrahám, amikor az Úr azt mondja, gyere ki a te földedről, Úr-Kaszdínból, és menj be arra a helyre, amelyet én mutatok néked. Ábrahám azt olvasok, hogy hit által menj be arra a helyre. Erdélyben van egy kedves atyafi, aki evangélikus lelkésznek tanult, Hartmann Oszkár a neve is. Ő zsidó származású, a szülei Auschwitzban haltak meg, és az izraeli állam nagyon jó állást adott neki Jeruzsálemben, kiköltöztek a feleségéből, Romániából, Izraelbe, és 3 hónap után visszaköltöztek Romániába. És amikor az egyik lelkész testvérünk megkérdezte, hogy időntetetek, hogy Jeruzsálemből vissza a retezált szívébe, és ő azt mondta, illetve a felesége azt mondta, aki ottani román hölgy volt, hogy testvérem, amikor buszon ültünk, bárhol jártunk, haladtunk, én mindig arra gondoltam, hogy melyik pillanatban robbanunk fel. Nincs béke. És amikor ezt hallottam, arra gondoltam, hogy ezen a földön csak hit által lehet élni. Úgy, hogy Ábrahám is elfogadt ezt a földet. Amikor haladtunk lefele Jerikó irányában, és amikor rápillantottunk Jerikó, ott van a Holt-tenger rábán, olyan csodálatos látvány volt az, minden kizöldülve. Egyesek úgy nevezik, hogy a videók az illatok városa Jerikó. És azon okoztam, hogy valószínűleg ezt sábíthatta ezt az embert, hogy Jeruzsálemet eladja, és menjen lefele Jerikó irányában. Ahogy ott fényképeztem, különböző szöges drótok, rajtuk egy-egy tábla, danger angol felirattal, hogy veszélyes, hogyha fölmész, felrobbansz. És azon okoztam, hogy valóban Jeruzsálemből Jerikóba. Miért dönt úgy az ember? És miért vágyik oda? Miért vágyik egy olyan helyre, amerről az Isten azt mondja, hogy elzárkoztak Isten fiai elől? Jerikóról két szemét említ a Biblia, akik megtértek. Tudja valaki, ki az a két személy? Az egyik egy parázna nő volt. Ráb, igen. És a másik egy fővámszedő, Zákeus. Ezt a két szemét említi a Biblia, hogy megtértek Jerikóból. Mit keres Isten gyermek egy olyan városban, akiről azt mondja az ige, hogyha leromboljátok Jerikót, semmit ne vegyetek onnan el. Semmit ne vigyetek el. Azt tudjuk, hogy hogyan omlanak le a falak kürcóra. 20 méteres falak voltak. Annak idején lovaskocsi simán megfordulhatott ezen a falon, annyira széles volt, és kürcóra minden lerombol. Izrael népe elfoglalja Jerikót. Az a parancsot, semmit ne vigyetek el Jerikóból. És van ott valaki, aki valamit meglát, és megkíván. A kívánság nagy ura szokt mondani, és hogyha a Biblia első lapjához lapozunk, ott látjuk, hogy Éva ránézett arra a gyümölcse, és megkívánta. Sámson ránézett a filiszteusnőre, és megkívánt. Látjuk, hogy Dávid, amikor sétál a várának falán, lát egy kedves hölgyet, és megkívánja. Valaki elvisz valamit Jerikóból, egy szép sinári köntöst, és egy gyönyörű aranyrudat. És ott van a sátrába elásva, nem tudja használni, de később azt olvasok, hogy jön a csapás Izrael népére. És amikor kiderül, hogy ki volt az, akkor a családjával együtt kiviszik, és megkövezik. Hadd kérdezem meg, hogy megérte elvinni valamit Jerikóból? Amikor Jerikó falai leomlanak, Isten azt mondja, hogy senki ne építse fel ezt a várost. Senki, mert az ő fia árán fogja felépíteni. És előáll egy bételi hiél. Tudjátok, hogy mit jelent az, hogy Bétel? Istennek háza. Isten azt mondja, hogy ne építsétek meg, és előáll az Istennek házából való hiél. Vagyok én olyan ügyes, vagyok én olyan tapasztalt, hogy megépítem Jerikót. Nem félelmetes a testvérek, amit Isten azt mondja, hogy ne tegyétek, ne tegyétek. Akkor az Istennek házába való híjjel az, aki előáll, és megépíti. Az ige arról beszél, hogy mi történik azzal az emberrel, aki Jeruzsálemet eladja, és lefele megy Jerikó fele. Hogyha Jeruzsálemből Jerikó fele indulsz, természetes, hogy ki lesz elfosztva, mivel ott rablok leselkednek az úton. Ha van közöttünk olyan, aki elindult Jeruzsálemből Jerikóban, az ige azt tanácsolja, hogy forduljon vissza arra a helyre, amelyet Isten ajánl a békesség házában. Ott van a mi helyünk keresztényeknek, azon a helyen, ahol Isten, amit Isten létrehozott nekünk, ahol igazi békesség van. Minket nem az a tűz melegít, amely Kajafás udvarában égett, hanem a Szentlélek tűze, amely pünköstkor kitöltetik. Ezt a tüzet nem tudják megadni sem a papok, sem a léviták, csak Jézus Krisztus, az irgalmas samaritános. Krisztus szeretettel lehajol a kifosztott emberhez. Ez az irgalmas samaritános történetének az üzenete. Krisztus szeretete lehajol a kifosztott emberhez. A kifosztott, megvert beteg ember mellett elmegy a pap is, de nem segít. Elmegy a lévita is, az sem segít. A saját papja. Nem azt várta volna ez a szegény ember, hogyha az én papom ott megy el, példát kell mutasson nekem. Tudjátok, miért nem segített a pap? Mert nem engedte a törvény. A törvény azt mondja, amikor Jeruzsálembe mész, egy hónappal előtte nem szabad vérhez érni. Sem ember, sem állati vérez. Hát ez az ember ott feküdt kifosztva véresen, és hogyha hozzáér, akkor már nem szolgálat. Nagyon tetszik nekem, hogy fogalmaz Cseri Kálmán, református lelkész, hogy testvérek, Izraelben kétféle pap volt. Az egyik az úrházának szolgált, a másik pedig Istennek szolgált. Azért van egy kis különbség a kettő között. A pap látta a vérben fekvő embert, de nem segít, elmegy mellette. Kérdezem tőletek, hogy rosszat tett? Hát ugye a törvény most említettük, hogy nem engedte. Emlékeztek a gazdag és Lázár történetére? Ott van ez a gazdag, említi a Biblia, aki minden nap bíborba, patyolatban öltözött, és fényes lakomákat szervezett. Sehol nem írja a Biblia róla, hogy paráználkodott volna, vagy elvette volna valakinek a vagyonát, vagy házasságtörést követett volna el, de a végén, a történet végén ott van az, hogy a pokolban felemeli szemeit, és látta Lázárt, aki Ábrahám kábelén ott pihen. Miért került ez a gazdag ember a pokolba? Hiszen most említettem, hogy nem tett rosszat senkivel, nem ártott senkinek. Ismerjétek azt az igét, hogyha valaki tudna jó cselekedni, és nem cselekszi. Hogy mondja tovább az apostol, mi az annak? Bűne az annak, köszönöm szépen. A gazdag tehetett volna jót Lázárral, a pap segíthetett volna ezen a kifosztott emberen. A samaritánus megáll a beteg mellett, bekötözi az a sebeit, borral kitisztítja a sebeket. Abban az időben mindig volt náluk bor, az egy jó kis feltöltlenítő adalék volt, hogyha valaki megsebesül, akkor borral szokták a sebet kitisztítani. A saját papi és a saját lévitája elmegy mellette. Egy samaritánus, aki nem közénk való, aki nem is ott imádkozik, ahol mi imádkozunk Jeruzsálemben, hanem a Garizim hegyén, az megáll, lehajol és segít rajta. Mit gondoltak ez a sebesült, amikor ránézett a samaritánusra? Mire gondolt? Jól látom, ez egy samaritánus? A zsidók nem voltak valami jó viszonyban a samaritánusokkal. És az a fekvő beteg ott látja, hogy egy samaritánus ott van és segít neki. Mindig arra gondolok, amikor ezt az igeverset olvasom, hogy amikor ránézett a samaritánusra ez a beteg, arra gondolhatott, hogy Krisztusban leomlanak a falak. Krisztusban leomlanak a falak. Azt kérdezi az írástudó Jézustól, azt olvasok itt az első igeversben, hogy ki az én fele barátom? Azon gondolkoztam, hogy az írástudó nem tudja azt, hogy ki a fele barátja. Hiszen írástudónak ezt tudni kellene. Ki az én fele barátom? Az új fordításban azt szerepel, hogy az írástudó próbára akarta tenni Jézust, és ezért hozzáment és megkezdte, hogy ki az én fele barátom. Azon gondolkozom sokszor, amikor ezt az igeverset olvasom, hogy de jó, hogy nem azt kérdezte, hogy ki az én Istenem. Bár lehet, hogy jobb lett volna, hogyha ezt kérdezi. Mert az az ember, aki tudja, hogy ki az Istene, aki ismeri az Istenét, az tudja, hogy ki az ő fele barátja. Hogyan ismerem az Istent? Hogyan lehetek szoros kapcsolatban az Istennel, hogyha nem tudom, ki a fele barátom? Az utolsó kódus az utcán, aki ott fekszik vérbe, az is a fele barátom. A migránsok, akik jönnek azért, hogy rosszat tegyenek, legtöbb része robban meg, csak meg annyi sok rosszat mondanak róluk, ők is a mi fele barátunk. Kedves gyülekezet, hadd mondjam ezt, a kifosztás az nem csak a Jerikai úton van. Tegyük föl magunknak a kérdést, hogy nem-e vagyunk kifosztva. Mi az, amitől kifosztott bennünket a sátán? Talán a szeretetünktől. Nincs már meg az a tűz, ami van egykor éget bennünk. Nincs meg bennünk az a felebaráti szeretet. Mi az, amitől ki vagyunk fosztva? Az időnktől vagyunk kifosztva. Több időt töltünk internet előtt, mint bibliaolvasással. Inkább a hobbira fordítjuk a több időt, vagy Istennel való beszélgetésre, imádkozásra, bibliaolvasásra. Mi az, amitől ki vagyunk fosztva? Egy vakember ott áll az út szélén, és a farizeusok mennek el mellette. A farizeusok azt tanították, hogy ha egy ember vakon született gyermekkora óta, az megérdemelte, mert annak a szülei bűnt követtek el. És mennek el a tanítványok mellette, és azt kérdezik Jézustól, hogy ki vétkezett, ez vagy a szülei. Ez a vak azért van itt, hogy meglássátok, hogy mit tud Isten cselekedni egy emberen keresztül. Ekkor történik valami. Jézus leköp a földre, és salat csinál. Bekenjenek a vaknak a szemét, és valamit mond neki. Menj és mosakodj meg a Siloam tavában. Na most hadd kérdezem meg tőletek, hogy ahhoz, hogy valaki salat készítsen, mire van szükség? Jézus leköp a földre, de ahhoz, hogy salat készítsen, Hát lábunával nem lehet sarat készíteni. Megmutatom, jó? Le kell térdelni, és arra a szintre kell ereszkedni, ahol a koldus van. Na ez az, ami nagyon nehezen megy nekünk. Leereszkedni arra a szintre, ahol a koldus egy szinten legyél a koldussal. Testvérek, mikor ereszkedtünk le utoljára a koldus szintjéig? Azért, hogy valakit segítsünk, valakit fölemeljünk a porból. Ez a vakember ott ül a porban, mindenki okoskodik, hogy miért van itt, miért jutott ide, milyen nyomorult ember. Jézus ott van, és kész segíteni rajta. Ha más kérem, van a cég, ahol dolgozunk, a bakgyártó készítő műhelyünk van, és ha más kérem, van egy, illetve volt egy hajléktalan, most már nem él, és egyik alkalomra, amikor úgy minden nap úgy eljöttünk mellett, és láttam egy kis babakocsit tologat, és szegény fázik is, nincsen ruhája, hazamentem, és azt mondom a feleségemnek, hogy van egy kabátom, azt nem ilyen szoktam fölvenni, elviszem. Na de hát hova viszem? Megvan az ember, valakinek elviszem. Vissza, nem hozom vissza. Valakinek elviszem, és valamit kellene még venni, egy pár kiflit, vagy valamivel oda menjek, és köszönjük. Az volt a beceneve ennek a halítalannak, hogy J-Ro. Valamikor, nem tudom, a víz minél dolgozott, tehát nem egy lecsúszott ember volt, elvált a feleségétől, aztán halítalan lett, ott aludt a kartonpapírokon. Elvittem, odaadtam a kabátot, és a kiflit annyira boldog volt, és nem tudta, hogy mit adjon, mit fizessen helyette. Láttak a munkatársaim, ott várta a kocsiba, mondom, várjatok meg egy pillanatot. Azok meg siettek, hogy hamar-hamarban menni kell. Mondtam, a dohányzásból 5 percet ellopok, az még belefér. Aztán láttam az örömöt ennek az embernek az arcán, valaki oda ment hozzá, valaki emlékezett rá, és valaki vitt neki valamit. És tudjátok, az ige azt mondja, hogy ha valakit felüdít, akkor ő maga is üdül. És rájöttem, hogy amikor valakinek viszek valamit, akkor én többet kapok, mint amennyit adok. A munkatársai mondták, hogy hát egy üveg bort kellett volna vinni, pálinkát kellett volna vinni, és ott van az emberekben az előítélet. Mert sokszor nem élik át, hogy milyen az, mikor lehajolsz valaki mellé, hogy segíts neki. Nem könnyű lehajulni a koldus a nyomorult embernek a szintjére. Jézus ereszkedik arra a szintre azért, hogy a koldus láthasson, hogy a koldusnak élete legyen, hogy a koldust fölemelje. János 8-ban olvasunk egy történetet, amikor Jézushoz visznek egy parázna asszonyt, mint egy rongyot odadobják az emberek elé, és azt mondják, hogy Mester, ezt az asszonyt rajta kaptuk, rajta kapatott. Mózes törvénye mit mondott ilyenkor? Mit kell az ilyen emberrel csinálni? Meg kell kövezni. És ott vannak dobással készen, tartják a követ a kezükben. És Jézus mit tesz ilyenkor? Lehajol. Mikor érted át testvérem utoljára azt, hogy amikor bajba vagy, valaki odahajol melléd? Mint ha Jézus a testével védeni ezt az asszonyt. Valamit ír a porba, föláll, és azt mondja, aki nem bűnös közöttetek, az vesse először rá a követ. Oda visznek egy asszonyt, hogy tetten kapatott paráznaságon. Én úgy tudtam, hogy egy paráznasághoz egy férfi és egy nőre van szükség, hogy hogyan lehet egy nőt egyedül paráznasságon kapni, ezt a mai napig nem értem, de nem is ez a lényeg. Kísérteni akarták Jézust, és azért vitték oda ezt a nőt. A tudósok azon filóznak, hogy mit iratott Jézus a porban. De itt nem ez a lényeg, de hogyha valaki nagyon kíváncsi, akkor olvassátok el a Jeremiás 17-13-at, a tőled elpártoltak nevét a porban írják, azt mondja Jeremiás. A hűségesek nevét pedig az élet könyvében írják. A tőled elpártoltak nevét írják a porban. Ott van ez az asszony, és a tömegben nincs egy ember, aki könyörülne rajta. Aki azt mondaná, hogy én is ugyanolyan bűnös vagyok, mint ő. Mindenki dobásra kész. De jó testvérek, amikor mást kell kövezni, akkor készen vagyunk sokszor a dobásra, de vajon amikor le kell hajolni, mennyire vagyunk készen megtenni, mennyire vagyunk készek megtenni ezt. Jézus, amikor lehajol, itt is arra szintre ereszkedik, ahol ez a parázna nő van. Az emberek ott állnak, de Jézus nem foglalkozik velük. Itt nem ez a lényeg, hanem az embernek a megmentése a lényeg. És nem tudom, ha figyeltétek, Jézus, amikor itt ezen a földön járt, ott a kalásztépésnél is látjuk, az ilyen esetekben is, mint ez a parázna nő esetében, valahogy mindig fölborítja a rendet. A törvény ezt mondja, Jézus más tesz. Mert Jézusnak egyetlen egy dolog volt a fontos. az ember megmentése. Megmenteni az embert. Azt mondja a Pál apostol, hogy a betű megöl, a lélek viszont megelevenít. Ez Pásztor Miklós bácsinak volt egyik kedvenc igeverse, amikor vele beszélgettem, mindig idéztük ezt az igeverset. A betű megöl, de a lélek az, aki életre kelt, aki megelevenít. Ez a parázdasszony, amikor látja, amikor Jézus azt kezdi, hogy hol vannak a te vádolóid. Ledobta a követ és elmentek. Valamit átélt. Átélte, hogy milyen érzés az, amikor valaki lehajol oda. Oda gugol melléd, azért, hogy megmentsen téged, hogy neked életed lehessen. Richard Wurmbrandról olvastam egy zsidó evangélikus, illetve zsidó vallástalat és evangélikus atyafi lett belőle. Ő írja, alapított egy gyülekezetet abban az időben Erdélyben, és a Richard Wurmbrand gyülekezetében, hogyha valakit dohányzáson vagy italon rajta kaptak, akkor azt ki kellett zárni a gyülekezetből, ez volt a törvény. És egyik alkalommal fölhívják Richard Wurmbrandot, hogy ő már nagy baj van, valakit dohányzáson rajta kaptak. Egy új atyafi volt, aki nagyon nehezen küzdött a dohányzással, és igaz, hogy megkeresztekelt, ott volt a gyülekezet tagja, de nem tudta megtartani, és egyik alkalomkor rágyújtott, és észre is vették a többiek. Körbeülték, odaállítottak egy széket, a gyülekezet közepén, és leültették ezt a vádlottat, várták, hogy jöjjön Richard Wurmbrand. Odaékezik Wurmbrand, elmondják, hogy mi a panaszuk, és abban a pillanatban Wurmbrand fog egy széket, oda teszi a vádlott mellé, leül oda mellé, kivesz egy vastag kubai bőrszivart, rágyújt, az az ember, akinek soha szájában nem volt cigaretta. Rágyújt, szív egy füstöt, és eldobja. Mindenki néző, hogy mi történt, persze ezzel azt jelezte, hogy ha őtet ki akarjátok közösíteni, akkor zárjatok ki engemet is. És abban a pillanatban ez a vádott keservesen elkezdett sírni. Már átélte azt, hogy volt valaki, aki ott volt mellette, amikor bajban volt. Valaki, aki nem mondott le róla akkor, amikor hibázott, hanem ott volt mellette, és erősítette, föl akartál menni, hogy ha akkor kizárják, lehet, hogy megkeményedik a szíve. Lehet, hogy soha nem jött volna vissza, azt írja Wurmbrand. Viszont odagugolt melléje, és egy oszlopos tagja lett a gyülekezetnek ez az atyafi, akin segítettek. Azt mondja, amíg Wurmbrand erről az emberről, hogy az az ember, aki befogadja a szent lelket. A szent lélek állandó konfliktusban van az ő emberi természetével. Az ember állandóan visszavágyik Jerikóba, mert ott olyan szép. Ott az illatok városa van. Ott van a virágok városa, és valóban szép Jerikó. Amikor érkezünk rá, hol tenger lábán látjuk, hogy gyönyörűen zöldelő Jerikót. Egyesek a virágok városának nevezik, az illatok városának. Oda vágyik az ember. De Isten azt mondja, hogy a te helyed az ott van Jeruzsálemben, amit én készítettem neked. Jerusaláim, a békevárosa. Ez a irgalmas samaritánus története azt is üzeni nekünk, hogy ne Jerikóba vágyakozzunk. Ne vágyakozzunk Jerikóban. A mi helyünk Jeruzsálemben van. Doug Batchelor egyik alkalomkor elmondja azt, hogy milyen gazdag családban született. Az édesapja a II. Világháború ideje alatt itt repült Európában. Aztán, amikor végre lett a világháborúnak, több repülő társaságnak lett az igazgatója. Az édesanyja Hollywoodban volt a filmkritikusok bizottságának a tagja. És minden színész igyekezett velük jól lenni azért, hogy a filme jó kritikát kapjon. Aztán elközelgett egy idő, amikor nagyon beteg lett az édesanyja, és amikor ott feküdt a beteg ágyán, 58 éves korában meghalt. Azt mondta, hogy egy szál virág nem érkezett Jerikóból, illetve jól mondom Jerikóból is, Hollywoodból, ott, ahol nagyon szerették. Ottól mindenki jó kapcsolatot ápolt vele. Az édesapja alkoholista lett, ő is fiatalon halt meg. És Doug Batchelor elmondja azt, hogy ő egy sima lelkészi fizetésből élt, és azért boldog, mert van Istene. Azért boldog, mert ott a barlangban találkozott az Istennel. Ne Jerikóba vágyakozzunk, hanem Jeruzsálembe. Abban a városban az Isten vár ránk. Amikor Hartmann Oszkár visszaköltözött Romániában, azt mondta neki az egyik lelkész testvérünk, hogy előbb-utóbb úgyis Jeruzsálembe kell jussunk. Oda vágyunk az új Jeruzsálembe. És ezért is választottam a befejezőjének a 146-os száma nekünket. Ó Jeruzsálem, szép unom, úgy vonzott szívemet. Ó, bárcsak ez jellemezzen bennünket is, hogy mi Jeruzsálembe vágyunk, az új Jeruzsálembe, amit Isten készített számunkra. És ez a történet is arra bátorít, hogy a Golgotán keresztül jussunk be Jeruzsálembe, abban a városban, amit Isten készített nekünk, és én ezt kívánom nektek, magamnak is, és mindannyiunknak, hogy az új Jeruzsálembe lehessünk az Úr kegyelméből. Amen. Amen.